Krisztusban szeretett testvéreim, Úrvacsora Isten tiszteletünk alkalmából szeretném, hogyha egy kicsit emlékednünk Krisztusnak az értünk vállalt szenvedéséről, de egy kicsit most más formában, mint ahogy eddig. Olyan ige helyeket választottam, amelyek alapján ennek a témának a megközelítése egy kicsit sajátos lesz, én magam sem hallottam eddig még erről ige hirdetést, legalábbis konkrétan nem emlékszem rá. Mégis fontos témának tartom. Nem állítom azt, hogy számomra ez már kiforrott teljes mértékben, és minden szegmense érthető, de én egy kincsre bukkantam, és szeretném ezt a kincset veletek is megosztani. És ehhez a bevezetőként néhány igehelyet olvasok fel, és akkor utána térek a témának a kifejtésére. Tehát az Isten tiszteletünk alap ige szakasza például lehetne a Filippiekhez írott levél is, abból egy részlet. Például a 10. vers, hogy megismerjem őt, mármint Krisztust, írja Pál apostol, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Akkor a római levélből, a 8. fejezetből is olvasok két ige szakaszt. Ha pedig a gyermekek örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Szeretném kiemelni azt, hogy ha vele együtt szenvedünk. Mármint Krisztussal. És akár a Filippi levél első fejezet 29. versét is felolvashatom ezzel kapcsolatban. Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Hát biztos vagyok benne, hogy ezek alapján, hogy felolvastam ezeket az ige szakaszokat, még nem lett világos egyikünk számára sem, hogy akkor most itt miről van szó. Egyáltalán hogyan kapcsolódik a szenvedés témája ehhez a kérdéshez? Önmagában, hogyha bármely ember, hogyha teljesen messziről indítok most, ha szenved, szenvedésben, megpróbáltatásban, nehézségben van része, akkor azonnal fölteszi a kérdést, hogy miért pont én kell szenvedjek? Miért pont ezt a szenvedést mérte rám az Isten? Mi lehet ennek az oka? És általában jobban tudjuk azt, hogy meddig kellene tartson ez a szenvedés, hogyha már benne vagyunk, minél hamarabb szeretnénk ennek véget vetni, az Isten pedig ezt másképp látja. Azonban ne felejtsük el, hogy a szenvedés, illetve különösen a Krisztusért vállalt szenvedés, a Krisztusnak felajánlott és a Krisztusért vállalt szenvedés, kivel kapcsol össze minket? Hát a mi üdvözítőnkkel, Jézus Krisztussal, aki értünk, szenvedett, meghalt és föltámadt. És mi értelme van ennek a szenvedésnek, amelyben sokszor részesedünk? Hát azt gondolom, hogy ha ebben a szenvedésben, bármely szenvedésben Krisztussal maradunk, akkor mi jobban meg fogjuk ismerni a mi megváltónkat. Megismerjük azt az árat, amelyet értünk fizetett. És jobban fogjuk ezt értékelni. Jobban fogjuk szeretni. Hát gondoljunk egy édesanyára. Hogy az az édesanyja, amelyik fájdalommal szüli a gyerekét, biztos vagyok benne, hogy szeretni fogja, amíg él a gyerekét. Mégiscsak fájdalommal szülte, még akkor is, hogyha esetleg császármetszéssel hozta a világra, akkor is megszenvedett érte, az az ő gyermeke belőle szakad ki, és érettebbé lesz az a szeretet iránta a szenvedés folytán. Aki már szenvedett azért, akit szeret, azt gondolom, hogy mélyebben, jobban fogja tudni szeretni. Az acél is a tűzben edződik, az arany a tűz hevében tisztul meg. A hívő ember pedig a Krisztusért vállalt szenvedések, megpróbáltatások során válik Krisztushoz hasonlóvá. Hát hallottuk, hogy Pál apostol írta a Filippieknek, hogy Istentől kapott kegyelem az, hogy ti nem csak hihettek Krisztusban, hanem hogy szenvedtek is érte. Hát ez egy kegyelem. Nem tudom, hogy ki tartja kegyelemnek azt, hogy a Krisztusért szenvednie kell. Inkább azt hiszem, hogy félnénk, meg zúgolódnánk, és azt gondolnánk, hogy hát mi erre még nem vagyunk készek. Igen, testvéreim, az apostolok cselekedeteiben egészen más példa áll előttünk, amikor az apostolok megbotoztattak, a főtanács maga elé idézte az apostolokat, és miután ők megbotoztattak, és Krisztus nevéért gyalázatot szenvedtek, akkor ott azt olvassuk, hogy az apostolok örültek ennek, hogy Krisztus nevéért ezt vállalhatták. Nem tudom, ismerjük-e Kempis Tamásnak a Krisztus követése című könyvéből azt a részletet, amikor azt írja Kempis Tamás, hogy sokan vannak, akik állelujáznak a Krisztusnak, amikor Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor hatalmas a tömeg, és újonganak, de kevesen vannak, akik a keresztúton végig akarnak menni vele. És én teszem hozzá, hogy még kevesenben vannak, és voltak, akik ott álltak mindvégig, és kitartottak a kereszt tövében, és ott voltak az Úr Jézus mellett, mint ahogy például János apostol, vagy Jézusnak az édesanyja. Jézus maga mondta, hogy boldogok vagytok, ha az én nevemért gyaláznak titeket, örüljetek és újongjatok, mert nagy jutalmatok lesz a mennyben. És akkor a további példákat illetően egy keresztény házasságban is. Hát hogyha a házastársak megküzdenek egymásért, jó értelemben, hogyha szeretik egymást, akkor tisztul, nem esedik az egymás iránti szeretetük. Hát mennyivel inkább így van ez egy keresztény hívő ember életében, hogyha egy közösségben is egymásért megküzdenek. Tehát mi értelme van a Krisztusért a hitünkét vállalt kisebb-nagyobb szenvedéseknek? Hát például a mellőzéseknek. Amikor elkerülnek, amikor nem köszönnek. Amikor hűvösebben kezelnek a hitedért. Amikor a hátad mögött összesugnak. Vagy amikor olyan trágár megjegyzést tesznek, hogy te is meghalljad. De csak azért, mert Krisztushoz tartozol. Hát mi ennek az értelme? Mire jó ez? Arra jó, kedves testvéreim, hogy akik Krisztusért szenvednek, valamit jobban megértsenek abból a szenvedésből, amit Krisztus értük vállalt. És jobban fogják a Krisztusnak az áldozatát becsülni. Hát ellenpéldát is hozhatnék, és akkor szembeállíthatnám a gonosz szőlő munkásokat a Krisztusnak, vagy az Istennek a szolgáival ebben a példázatban, hogy a szőlős gazda elküldte a szolgákat a szőlő munkásokhoz, hogy idejében a termésből adják meg a ráeső részt. De mit tettek a szőlőmunkások? Hát először is nem adták meg a részt a termésből a gazdának, hanem azt visszatartották maguknak. Ezen felül pedig ilyen csúnyán elbántak a szolgákkal. Egyiket megkövezték, a másikat megverték, a harmadikat pedig hát megölték. Sorra elbántak velük. Ezzel szemben mit tettek a szolgák? Hát a szolgák elmentek uruktól, és képviselték a szőlőmunkásoknak, a gonosz szőlőmunkásoknak az uruknak az akaratát. Teljesítették. Tehát Jézus végidőről szóló beszédének a végén van egy szolga, aki üti és veri az ő szolgatársait, de a másik szolga pedig a maga idejében ad alkalmas eledet az ő népének. Tehát kétféle magatartást látunk, egymással ellentétes magatartást. És milyen szép a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatban az a rész, az a mozzanat, amikor a gazdát jelképező mennyei atya azt gondolja magában, hogy a fiamat meg fogják becsülni. Ezen annyira elcsodálkozok. Van olyan párhuzamos rész, amelyik azt mondja, hogy talán a fiamat megbecsülik. De az egyik kifejezetten azt írja, hogy a fiamat meg fogják becsülni. Hát ez azért mégis az Isten fia. Eddig nem jött el a világba, csak 2000 évvel ezelőtt. Addig jöttek a proféták, szólták az Isten igéit, éltek tiszta, nemes, szent életet. De az Isten fia még nem jött el. A fiamat meg fogják becsülni. Nem arról van szó, testvéreim, hogy az Isten ne tudta volna öröktől fogva, hogy mi fog következni. Hanem mivel az Isten szeretet, senkiről rosszat nem feltételez. Bízik az emberben. Tehát ez a jó hiszeműség, ez a szeretetnek a jó hiszeműsége, a szeretetnek a győzelme, hogy én elmegyek a végsőkig, értetek, megteszek mindent, értetek. Odaadom a fiamat is. És a fiammal együtt mindent odaadok. Szóval ez az a szeretet, ami úgy meg kell, hogy mutatkozzék ahhoz, hogy a bűn hatalmában lévő ember egy kicsit megrázódjon, és azt mondja, hogy tényleg, az Isten szeretetre méltó, és érdemes őt választanom. Mit tudnék még kiemelni itt? Ott van az apostolok mindenüket elhagyva, például követték Jézust. Hát ha nézzük azokat a szolgákat, akik hűségesek az Istenhez, például az apostolok mindenüket elhagyva követték Jézust. Imádkoztak az üldözőikért. Gondoljunk például István diakónusra, halála előtt imádkozott a megkövezőjét, és megbocsájtott nekik. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Teljesen krisztusi lelkület mutatkozott meg az ő vértanúsága előtt, az ő jellemében. Ezzel szemben pedig egy másik hatóerő van, ugye, gonosz szőlőmunkásoknak a nyomán. Gondoljunk például, hogy Pál apostol hogy járt, miközben Krisztust képviselte. Hát annyira gyűlölték Krisztusért az egykori volt hittestvérei, hogy az egyik városból átmentek a másik városba, és ott is felbújtották a hittestvéreiket, hogy Pál apostol ellen lépjenek föl, és valóban meg is kövezték Pált. De az Isten csodálatosan megmentette az ő szolgáját, és továbbment például Derbébe, és ott is hirdette Krisztust. Kedves testvéreim, milyen következtetést vont le ebből Pál apostol? Hát azt a következtetést mondta le, hogy akkor nem kell szenvedni. Azon keresztül, amiket ő megélt, azon keresztül őt az Isten tanította. Közvetlen kinyilatkoztatásból is, de a tapasztalatokon keresztül is. Például arra tanította, hogy sok megpróbáltatás által kell nekünk bemennünk Isten országába. És ezt kifejezetten le is írja, ugye? Vagy mire tanítja a Timóteust, az ifjú presbitert? Vállald a szenvedést. Ugye? Ezt is szeretném akkor felolvasni, hogy a Timóteusnak mit tanácsolt. A Timóteushoz írott második levélből, először az első fejezet 8. versét. Ne szégyeld hát a mi úrunk bizonyságtételét, se engem, az ő fogját, hanem együtt szenvedje az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Vállald a szenvedést Krisztusért. És akkor a második fejezet 3. versét. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Megkérdezem, hogy van a munkának terhe, aki Krisztusért munkálkodik? Hát mennyi visszautasításban, mennyi megvetésben, mennyi kudarcban van része, és milyen kevés felemelő élményben. Ahhoz képest. De vállalt, azt mondja Pál apostol. És akkor a 4. fejezet 5. versében szintén ezt írja a Timóteusnak, Pál apostol, de te józan légy mindenekben, szenvedj, azaz vállald a szenvedést. Az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Be lehet tölteni a Krisztusért végzett szolgálatot teljes mértékben, hogyha nem vállaljuk érte a szenvedést is? Ha csak úgy immel-ámmal állunk oda a dolgokhoz, Krisztus ügyéhez, csak addig, ameddig kényelmes. Amikor már kényelmetlen, akkor nem vállalunk semmit Krisztusért. Bátorít Pál apostol, hogy vállalt Timóteus, és rajta keresztül minket is, hogy vállaljuk Krisztusért a megpróbáltatást és a szenvedést. Szeretnék egy kicsit tovább lépni, egy másik terület felé kicsit, ugyanis a Krisztustól kapott kegyelem megerősít a szenvedésekben, hogy a megpróbáltatás a megszentelődésünket szolgálja. De csak akkor fogja a megszentelődésünket szolgálni a megpróbáltatás, ha elfogadjuk ezt Isten kezéből, és ha hisszük, hogy ő nem hagy el, hogyha hisszük, hogy a javunkra fogja fordítani, vagy a mi javunkra, vagy a környezetünk üdvösségére. És hogyha hisszük, hogy az Isten ebből előbb vagy utóbb meg fog szabadítani. Most már egészen végletes példát mondok. Hát aki a halála előtt szenved, hát a halál számára a szabadulás. De megbékélten tud eltávozni. Tehát a legvégletesebb példát mondta, nem? Mennyivel inkább sokszor átél egy hívő ember az élete folyamán számtalanszor átélhet, vagy ha nem is számtalanszor, jó néhányszor Istentől szabadítást. Meggyógyul egy betegségből, kikerül egy nehéz helyzetből. És valóban az Isten cselekszik az ő népe érdekében. Ismerjük Ézsaiás könyvéből azt az ige szakaszt, hogy minden szenvedősiket ő is szenvedte. Ézsaiás 63:9. És az ő orcájának angyala megszabadította őket. Mit jelent az, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte? Ez azt jelenti, hogy az Isten együtt szenved az ő népével? Fájnak neki az ő bűnei? Fáj neki az engedetlensége? Igen, ezt jelenti. De azt mondja, hogy de orcájának angyala megszabadította őket. Ki az orcájának angyala? Ki az orcájának követe? Hát maga Jézus Krisztus. Tehát az Isten együtt szenved a népével, mert hosszan tűrérettünk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson, de végül megszabadít. Hát ez a lényeg, és ezt a hitünket nem szabad elveszíteni. Mert ezt cserépedényben őrizzük, de egy óriási kincs a mi számunkra. Tehát lesz, és van belőle szabadulás. Gondoljunk Pál apostolnak, amikor a római levél 7. fejezetében ezt írja, hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halálnak testéből? Akkor érzi azt, hogy a bűn törvényének minden ember el van adva. Többszörösen. Akkor hogy válaszol? Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát van szabadítás. Egyedül Jézus Krisztus által. És ezt Pál apostol képviseli. Mit jelent részesedni Krisztus szenvedéseiből? Kedves testvéreim! Nem azt jelenti, hogy valamilyen módon ki kell egészítenünk Krisztus egyetlen és tökéletes keresztáldozatát. Hát a Kolossai levélben az említett ige szakasz egy kicsit félreérthető, és az elején én sem értettem, hogy mire vonatkozik. Az első fejezet 24. verse. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, vagy kiegészítem, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Érdemes lenne más fordítást is megnézni. Nem arról van szó, kedves testvéreim, hogy Krisztus áldozata, Krisztus szenvedése nem lett volna tökéletes. Hát az teljes mértékben tökéletes volt, és be is fejeződött. És a megváltásunk első, legfontosabb és legfontosabb mozzanata a Golgotán végbe ment. Hanem itt másfajta szenvedésről van szó, mégis. Miről van itt szó? Nem is arról van szó, hogy a Krisztusért vállalt szenvedés például érdemszerző lenne. Vannak olyan közösségek, felekezetek, akik azt gondolják, a Krisztusért valaki szenved, az jó érdemeket szerez Isten előtt. Nem erről van szó. A szenvedés csupán a Krisztusért és a Krisztussal együtt vállalt szenvedés csupán megtisztít, és Krisztushoz hasonlóvá tesz. Mármint a jellemünkben. Részesedni Krisztus szenvedéseiből azt jelenti, hogy amikor most az egyik tag az egyházban szenved, Krisztus testében az egyházban, akkor vele együtt szenved a másik tag is. Ha az egyik tag szenved, testvéreim, hadd kérdezzem meg, a Krisztus teste valamennyi tagja nem szenved? De igen, hát erről írt Pál apostol. Mennyivel inkább szenved akkor a fő, a fej, aki maga Krisztus? Ha az egyik tag szenved, akkor szenved a testnek, az egyháznak a feje Krisztus is. Mert minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ám fordítva is igaz, ha most Krisztusnak fájnak az egyház sebei, bűnei, amelyel megszomorítottuk őt, akkor mindazok, akik Krisztus szeretik, részesülni fognak abban a kegyelemben, hogy ami Krisztusnak szenvedést okoz, az nekik is szenvedést okoz. Valamelyest átérzik ezt a fájdalmat. Pál apostol ebben a szenvedésben részesedett. Krisztusnak fáj az, hogyha az egyház darabokban van, szétszakadozott. Krisztusnak fáj az, hogyha az egyház nem egységes. Krisztusnak fáj az, hogyha az egyházban házasságtörés, lopás és egyéb varázslás és mindenféle bűnök vannak. Kedves testvéreim, hát ez nem fájhat esetleg a tagoknak is? Még ha nem is nyilvánvaló ez mindenki előtt. Mert hogyha az életszentség magaslatán lennénk minden tekintetben, és a közösségeink megszentelődtek volna, akkor a Szentlélek ajándékai kiáradtak volna mindannyiunkra. Nem így van? Hát erről van szó. Tehát Krisztusnak fáj ez. Kedves testvérem, ha neked fájnak az egyház sebei, ha neked fáj az egyik tag, aki eltávolodott Krisztustól, letérte a Krisztus útjáról, mennyiben inkább fáj ez Krisztusnak? Ne felejtsd ezt el. Tehát ilyen módon tudunk részesedni mi a Krisztus a szenvedésében. Hadd kérdezzem meg, boldog lehet-e a vőlegény addig, amíg nincs vele a mennyasszony? Boldog lehet-e Krisztus teljesen a mennyben, ameddig nincsen vele az egyház, akiért az életét adta oda? Nem iszom a szőlőtőkének abból a terméséből, amíg nem iszom veletek az én atyámnak országában. Ameddig Krisztus áldozatának a gyümölcsei, az ő megváltott gyermekei nincsenek vele egy közösségben, ott az ő országában. Addig Krisztus szenved. Velünk együtt, és közben munkálja a mi üdvösségünket. Hadd kérdezzem meg, testvéreim, együtt akarunk ezzel, együtt akarunk munkálkodni? Vállaljuk a Krisztusért való szenvedést, és a Krisztussal együtt történő szenvedést. Én eddig ezt úgy értettem, testvéreim, hogy a Krisztussal együtt szenvedni azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonlóan szenvedni. Én azt hittem, hogy hát a Krisztus szenvedett a Golgotán, illetve a keresztúr során, hát akkor a kereszténynek is szenvedni kell, hát vállaljam a ráeső részt. De nem erről van szó. A Filippi 1.29-ben néktek adatott a kegyelem, ne csak, hogy higgyetek benne, hanem szenvedjetek is érte. És a Róma 8.17-et még egyszer felolvasom. A Római Levél 8. fejezet 17. versét. Ha pedig gyermekek örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk meg. Vele együtt szenvedni. Azt hittem, én korábban azt gondoltam, hogy ez arra vonatkozik, amint az előbb is említettem, hogy Krisztushoz hasonlóan szenvedni. De itt ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy Krisztussal együtt szenvedni. Mivel Krisztus teste az egyház, még csak küzdő egyház. Nem győzedelmes egyház. Hadd kérdezzem meg, Mózes szenvedett a népért, amikor a nép lázadozott és ellenkezett Istennel szemben? Szenvedett? Igen. Akkor Krisztus mennyivel inkább? Hogyha azt írja róla a zsidókhoz írott levél, hogy meg tud indulni a mi erőtelenségeinken. A mi gyarlóságainkon meg tud indulni. Ha meg tud indulni a mi erőtelenségeinken, mennyivel inkább fájnak neki a bűneink? Igen, a bűn az törvényszegés. Isten törvénynek áthágása. Ez egy tökéletes, pontos meghatározás. De ne felejtsük el, hogy támadás Isten lénye ellen is. Az ő szentsége ellen. Ne felejtsük el ezt. Ha vele együtt szenvedünk, nem csak hozzá hasonlóan, akkor vele együtt részünk lesz Krisztus dicsőségében is. Pál apostol megértette, hogy ő annak a Krisztusnak a szenvedéseiből részesedett, akinek ő a szolgája lett. Mit mondott Ananiásnak az Úr, mielőtt megkeresztelte volna Pál apostolt? Megmutatom neki, hogy mennyit kell értem szenvednie. Pál lassan értette meg a gyülekezetekért vállalt munkájában azt, hogy Krisztussal együtt szenvednie kell, amíg a Krisztus hívőkben újra kiábrázolódik a Krisztus. Például a Galatáknak írja ezt. Hogy fájdalommal szüllek titeket, ameddig újra kiábrázolódik bennetek Krisztus. Krisztus számára nem közömbös a gyülekezetek állapota. Folyton azon munkálkodik, és azért szenved, hogy a szívünket megtisztítsa, és a Szentlélek ajándékaival be tudja tölteni. Mert hogyha az Isten fiát nekünk odaadta az Isten, mennyivel inkább ad oda vele együtt mindent mi nékünk, írja a Rómaiakhoz írott levél. Ezért testvéreim, ne zúgolódjunk, hanem imádkozzunk, és fogadjuk el Isten kezéből, amit adott, és ismerjük föl, hogy mi a mi részünk, és vállaljuk azt Krisztussal. Működjünk együtt vele, hogy az Isten tervei megvalósuljanak. Mert ha Krisztussal együtt szenvedünk, ugyanúgy részünk lesz Krisztus dicsőségében is. És az a dicsőség, amelyben részünk lesz, az nem mérhető össze azzal a szenvedéssel, amelyben most a földi életünkben részünk van. Adja az Isten, hogy hűségesen ki tudjuk tartani ő mellette. Amen.